kezdettől üdvözlünk mindenkit, hogy elkezdjük akkor az előadást, és akkor átadom a szót Mártának.
Én nyugdíjas gyermekorvos vagyok, a férjem pedig felnőtt háziorvos volt, most már ő is nyugdíjas, és több alkalommal elmentünk házasággondozói hétre Szépalmára, és ott nagyon sok jót hallottunk, építettük a saját házasságunkat is az ott hallottakból, és a Pálhegyi Feri bácsi, aki a Bibliai Házassággondozó Szolgálatnak a vezetője, megkért bennünket, hogy nem lennénk-e a szolgálatnak a dolgozói,
munkatársai,
és hát felvállaltuk ezt a feladatot, elmentünk továbbképzésre, úgyhogy nem a saját 41 éves tapasztalatunkat akarjuk továbbadni, hanem az ott hallottakat, és nem fogjuk megmondani a tutit senkinek sem, de szeretnénk, hogyha legalább gondolatokat ébresztünk önökben, és tovább bennetek, igen, és tovább gondolnánk ezt a helyzetet, hogy szóval tényleg fontos lenne, hogy mert a mai témánk a hűség lesz, hogy hűségesek legyünk egymáshoz, mert nagyon rossz statisztikát hallunk vállásról, meg egyebekről, és fontos lenne, hogy egy kicsit segítsünk egymáson is. Szóval a mai témánk az elköteleződés a hűségre. Hát egy szép képet látunk. Én úgy gondolom, hogy ez az életünknek egy nagyon, nagyon kedves része, reméljük, hogy mindenkinek. Én azt gondoltam tovább, hogy a gyerekszülés a következő, de hát azt a férfiak nem élhetik át, és hát látjuk a boldogságot a fiatal párnak az arcán, és felmerül a kérdés, hogy miért legyek hűséges, és mi értelme van egyáltalán a hűségnek. A válasz kulcsa két további kérdést vet fel, kinek tartod magad, és kinek tartod a társadat. Tehát a választ akkor kapjuk meg, hogy ha az embertársunkat, tehát az ember képünket kifejtjük, hogy ki, mi is az a hűség tulajdonképpen.
A házassági eskütől.
Ja, szóval a házassági eskünek egy részletét olvasom csak fel, de ebbe a kis szakaszba is háromszor szerepel a hűség. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítőtársa leszek. Ezt mondjuk el.
Kétőbb másra mondta ezt, hogy segítőtársam lesz, én meg azt mondta, hogy hűséges gondviselője leszek, de tulajdonképpen az eskü többi részben, mint ugyanaz. Nos, akkor beszéljük a hűségről, mint fogalomról. Tehát a hűséget, mint fogalmat meghatározni éppen olyan nehéz, mint a szeretetet. És ezért aztán inkább a hatásaiban, a következményeiben lehet jobban tetten érni, hogy mit értünk igazán a hűség alatt. A ragaszkodás és az állhatatosság, a kitartás, a szilárdság, az odaadás, az önfeláldozás mind benne van ebben a fogalomban. Na most ezt mindenképpen tudnunk kell, hogy minden emberi kapcsolatnak az alapja a bizalom. Tehát legyen az akár mondjuk egy munkahelyi kapcsolat alapvetően. Tehát a munkatársaknak is meg kell bízni, a főnöknek meg kell bízni a munkatársaiba, és oda-vissza is csak így működik, hogyha az meginog, akkor már ugye ott is probléma. Akkor hűség a családi kapcsolatokban, hűség a baráti kapcsolatokban. Tehát minden tartós és szilárd emberi kapcsolatnak az alapja a bizalom, és a bizalomnak pedig az alapja a hűség. Tehát akkor tudjuk ezt a bizalmat kialakítani, hogyha megtapasztaljuk a másiknak, a másik félnek a hűségét. Tehát szükség van arra, hogy létrejön és megszilárduljon köztetek és a házaspár között a bizalom, minden kapcsolat előfeltétele és fenntartója. Na most ugye visszatérve arra a kérdésre, amit Márta feltett, hogy kinek tartod magad, kinek tartod a társadat, milyen az ember képed, erre most néhány választ nézünk. Itt a materializmus válasza, itt a darwini evolúció elméletre gondolunk elsősorban, ami hát tulajdonképpen azt mondja, hogy az ember is csak az állatvilágnak egy része, abból kiemelkedett, civilizált, magasabb rendű állat tulajdonképpen, de ugyanúgy ösztönlény, mint az állatvilágnak a többi tagja, tehát az ösztönei vezénik. Ott látunk ugye egy majmot, akit a kíváncsiság ösztön éppen a fényképezőgépnek a szétszerelésére készített, de hát ugye, mint a majomnak is vannak különböző ösztönei, először a majom mit akar, banánt akar, hogy egyen, ugye? Aztán akar egy majomlányt, vagy egy majomfiút, hogy párosodjon vele. Igaz, aztán akar még megfelelő helyet a majom csordába, ahol hát betöltse azt a pozíciót, amit a csordában lehet, a legmagasabb pozíciót, stb. De hát az ember is csak ennyi. Tehát a majom számára a másik majom tulajdonképpen vagy ösztöntárgy, vagy pedig vetélytárs. Tehát az ember számára is, hogyha ezt a szemléletet követjük, akkor a másik ember ösztön. Tehát volt is egy olyan film, az volt a cím, a vágy titokzatos tárgya. Ugye, tehát nem láttam a filmet, de a cím annyira árulkodik, hogy egy tárgy, a másik ember, az is egy tárgy. És ez a fogyasztói társadalomra annyira jellemző, egy tárgyhelyet találok egy másikat, szebbet, kívánatosabbat, vagy újabb modell, lehet, hogy mondjuk a telefonom még remekül működik, a mobiltelefonom, de hát ilyen ócska régi, ugye, hát már van annál sokkal modernebb, ilyen és olyan, ugye, akkor a legtöbben kicserélik, mert egyfajta státusz, meg presztízs fogyasztás is, és hogyha az emberrel, a társunkkal is így gondolkozunk, ugye volt egy, vagy van egy ilyen vicc, hogy egy gazdag idős ember elvesz egy fiatal nőt, és akkor hát van köztük, mit tudom, 30 év korkülönbség, és megkérdezik a barátai, hogy hát te gondoltál arra, hogy mi lesz 10 év múlva? De azt mondja, mi lenne? Kirúgom a vénasszony. Szóval, tehát ez vicc, de ez egy kicsit azért úgy belevilágít a léleknek a mélységeibe, mint minden vicc. Na most, tehát a materializmus, vagyis hát a darwinizmus, hogy pontosabb legyek, így értelemben a hűségnek nincs értelme, mert ha van jobb, újabb, szebb, alkalmasabb, akkor ki kell cserélni. És hát ez nem most találták ki ezt a fogalmat, hát ugye Szabó Lőrinc már költő, már elég régen élt, és ő is így valla kapcsolatukról, házasságokról, hogy kapcsolatunk két önzés titkos párbaja. És hány házasságról el lehet ezt mondani, sajnos, hogy két önzés titkos párbaja. Na most akkor itt a humanizmusnak a válasza. Itt a Maslow nevezetű amerikai pszichológusnak az elméletével szeretnélek benneteket megismertetni. Ez az Abraham Maslow, ez a múlt század 50-es éveiben, tehát 1950 körül alkotta meg ezt az értékek piramisa című rendszert, amely tulajdonképpen nagyon helyes és most is alkalmazható. Arról van szó, hogy vannak az embernek különböző szükségletei is. Ezek egymásra épülnek, tehát hogyha az alacsonyabb rendű szükséglet legalább részben kielégül, akkor tud az ember feljebb lépni egy magasabb rendű szükséglet kielégítésére, és a csúcson az önmegvalósítással. Tehát menjünk akkor végig rajta, ott a legalul ott a nárunk, majd német illusztráció van hozzá, azt jelenti, hogy táplálék. Tehát van is egy olyan operett betét, hogy az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. De mondjuk annyiban igaza van a filozófusnak, vagy pszichológusnak, hogy hát legelőször arra van szüksége mindenkinek, hogy ital biztosítva legyen, és itt azt úgy kell elképzelni, hogy ezek a szükségletek, ezek már egészen születéstől, gyerekkorban ezek fellépnek. Tehát, hogy az újszülött csecsemőt is táplálni kell, ez a legelső dolog, anélkül elpusztul. A következő a schutz, vagyis a biztonság. Ugye, tehát, hogy biztonságban, ez már szintén gyerekkori dolog, hogy biztonságban kell érezze magát. Na most ugye azt mondja ez az ember, ez a pszichológus, hogyha nem elégülnek ki, vagy nem jól elégülnek ki ezek a gyerekkori szükségletek, az később felnőtt korban mindenféle pszichés zavarokat idéz elő. Például a gyerekkori táplálkozási zavaroknak a következménye az, hogy a felnőtt is vagy a táplálkozással, vagy kórosan, tudom, hogy túl lesz imagát, és meg túlságosan meghízik, vagy pedig felhalmozó lesz, tehát mindenáron biztosítani akarja a fogyasztását, mindent megvásárol, ami a kezőgébe akad, tehát hogy ez ebből eredezhet. A másik a védelem, biztonság iránti igényből, hogy aki ennek ez nem elégül ki teljes mértékig gyerekkorában, azok lesznek a különböző biztosító társaságoknak, meg őrzővédő szolgálatoknak a legjobb ügyfelei, mert állandóan biztonságra törekszenek. Akkor ott van a Cugehőri Kejt, ami azt jelenti, hogy valakihez való tartozás. Hát ott egy férfi nő van, de már gyerekkorban kialakul ennek a modellje. Ugye az anyához, a családhoz való tartozásnak az érzés az nélkülözhetetlen. Ha az állami gondozásban felnő gyerekekre gondolunk, ugye van nincs, aki az állandó sokféle gondozója van, de nincs senki, akihez oda tartozzon, hát az lelkileg mindenképpen egy sérült ember lesz, és hogyha meg is éri a felnőttkort, mert hát persze, hogy megéri, mindenféle kapcsolati problémái fognak majd neki kialakulni. A következő az anerkennung, azt jelenti, hogy elismerés. Ez is már gyermekkorban egy nagyon fontos szükséglet, hogyha a gyerek ugye elkezd járni, totyogni, hogy jaj, de ügyes, mitől megdicsérik, ha elesik, bátorítják, és erre igazából szüksége van a gyereknek, és szüksége van, hogy a haladását, a fejlődését legyen olyan támogató környezet, aki elismeri. És ennek a hiánya is komoly sérüléseket tud okozni. Mondok erre egy példát, amit a Gyökösi Bandi bácsi írt az egyik könyvében, hogy volt neki egy osztálytársa, egy kis alacsony termetű gyerek, aki hát elég ügyetlen is volt, de nagyon jó tanuló, és mivel a füle fájt, az anyukája a füles sapkába járatt az iskolába. És aztán elnevezték, kicsúfolták, elnevezték kerti törpének. És aztán később egy híres tudós lett belőle, de aztán magányos életet élt, nem nősült meg, csak a tudományának élt, és akkor hallotta egyszer a Bandi bácsi, hogy hát öngyilkos lett ez a volt osztálytársa, és a búcsú levél, amit hátra hagyott, mindössze annyit tartalmazott, hogy minek éljen egy kerti törpe. Tehát akkor a lelki kárt tettek benne annak idején ezekkel a szavakkal, hogy ez lett a következmény. És a csúcson ugye a Maslow szerint a Selbstverwirklichung, ha jól olvasom, ami azt jelenti, hogy önmegvalósítás. Ez nem egy negatív fogalom, tehát nem is akarjuk, mert ebben benne van, hogy egy harmonikus személyiségé való fejlődés, ami nem mindenkinek sikerül. Egy harmonikus személyiség az jól tud a környezetével kapcsolatot tartani, az rugalmas, annak van humorérzéke, az kreatív, annak van spontaneitásra való képessége. Tehát ez lenne tulajdonképpen a humanizmus szerint a cél. És ennek az elméletnek az értelmében a hűségnek addig van értelme, ami kapcsolatunk az én, tehát a saját kibontakozásomat és komfortérzésemet szolgálja. Tehát, hogy mindent annak rendel alá, hogy az ő saját fejlődését szolgálja, és ez nyilván a másikra kevésbé van tekintettel. Na most itt aztán Maslow a halála előtt a 70-es években kiegészítette ezt az értékek piramisát, mégpedig két dologgal, egyrészt az esztétika és az intellektuális tudás, másrészt még az önmegvalósítás fölé tette a transzcendenciát. És most ennek ezt, hogy mondjam, úgy végig gondoltuk otthon Mártával, és rájöttünk, hogy ő tőlem semmit nem talált ki, ami a Bibliában már előbb benne lett volna. Ugye, tehát a fiziológiai szükségletek, hogy benne van a Bibliában, hogy több az élet, mint az eleve. Ugye? Aztán a biztonság, ugye benne van, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, hogy mit eszek, mit isztok, mibe öltözködtek. Ez mind az Úr Jézus elmondja, hogy a szeretet, ugye, hogy Isten lényege maga a szeretet, és hogy szeressétek egymást, ez is benne van a Bibliába. A megbecsülés pedig a bibliai tartalma az, hogy aki annak tudatában van, hogy ő Isten által szeretett és Krisztus által megváltott, annak nem szükséges, hogy emberektől kapjon, hogy mondjam, elismerés meg dicsőség, mert önmagában ettől értékes valaki. Ugye? Hát természetesen ettől még érvényesek a pszichológia törvényei, de legalábbis, hogyha az ember ezzel tisztában van, azért nagyon sokat segít rajta. Az intellektuális tudás pedig nem azt a tudást jelenti, amit az ember felhalmoz, tehát mondjuk egy vetélkedőhöz szükséges tudást, hanem azt, amit alkalmazni tud, ami beépül a személyiségébe, és hát van benne a Bibliában, olyan is Isten által tanítottak lesztek. Az esztétika pedig, hát maga az Úr Jézus, mikor mondja, nézzétek a mező liliomait, ugye? Tehát a teremtett világnak a rendje, szépsége, harmóniája, ennek a felismerés, erre való ráismerés, az önmegvalósítás, tehát a teljes életszemélyiség, és a fölött van a transzcendencia, tehát az a az az ismeret, hogy tulajdonképpen mi nem véletlen vagyunk ezen a világon, hanem Isten teremtménye, Isten gyermekei vagyunk, és meghatározott céllal és feladattal érkeztünk erre a világra. Most én is egy kis idézetet hadd olvassak fel nektek, amit Vöres Sándor parai név is. Ez egy részlet ebből a versből. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdan a tökélyre vágytál, ma boldogsággal is beérnéd. És még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőt bírja marcsa főztjét, és ágyékot bizseregni tudjon, s legyen életedben holmi limlom, mi tiédnek, birtokodnak becészes. Isten vendége vagy a világon, miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa, letelepszel az előszobában. Tehát a homo sapiensnek sokszor ez a hibája, hogy beéri sokkal kevesebben, mint amire képes lenne, tulajdonképpen ez is erre az értékek piramisa. Értékek piramisa, de kiegészítve az Istenhez való tartozásnak az értékével.
És mit mond az, milyen az ember képe, aki a Bibliát ismeri? A Biblia válasza az, hogy az embert Isten szeretetből hozta létre, hogy gondozza és óvja a földet. A teljes szeretet felülírja a testi vágyainkat és az önmegvalósítás szükségletét, Imre ezt a piramist elmondta. Ha a teljes szeretetről lemondunk a materialista vagy a humanista emberképnek a hatására, akkor embertelenné válunk. Tehát fontos az, hogy a szeretet uralkodjék bennünk, ami azt jelenti a házastársi kapcsolatban, hogy felterítem és betöltöm a társam valódi szükségletét. Ez fontos, folyton tanulnunk kell, keresnünk, hogy mi is a szükséglete a párunknak.
Hát, csak annyiban szeretném most jutott eszembe, hogy kiegészíteni, ugye, hogy a humanizmus emberképe, hogy az én saját fejlődésem miatt kell a szükségleteket betölteni másoknak elsősorban. Itt meg ugye annyiban emelkedik ezt el, hogy a társam szükségletét akarom betölteni én. Tehát ugye itt már egy magasabb szintről van szó.
A hűség prototípusa az anya és a gyermek kapcsolata, végső soron Isten hűsége. Imre beszélt már arról, hogy milyen fontos az anya csecsemő kapcsolat, ugye az újszülöttet most már első percben az anya hasára helyezik. És ez az érintés, ez elindít egy folyamatot az édesanyába, hogy neki feladata van azzal az újszülöttel kapcsolatban. Az újszülött is biztonságot érez, hogy az anya szívverését hallva meleget, tapintható, megölelhető, simogatható. Szóval ez mindenképpen fontos szerepet játszik, és most beszélnek most már arról, hogy ez oxitocin felszabadulással jár, ami mind ezeket a szeretett jeleket továbbítja az újszülött felé, és később természetesen a gyereke felé is a szülőnek. És akiben nem alakul ki az az ősbizalom, ami az újszülöttből az anya felé árad, az sajnos nehezebben tud hűséges maradni. Korábban már beszéltünk a szeretetnyelvről, beszéltünk az üres szeretettankról, szóval ezt mind fel kell tölteni ahhoz, hogy később a párkapcsolatban hűséges maradhasson a házaspár. Bibliai idézeteket is vettünk, megfeledkezhet-e a csecseméjéről az anya? Így, ez egy kérdés Ézsaiásnak a 49.13. részéből, és azt azért hangsúlyozzuk, hogyha megfeledkezne az anya, akkor van, aki felemelje, és ez nekünk biztonságot ad. Aki az eget és a földet alkotta és a tengert, meg is tart hűségesen mindenkor, a Zsoltárok 46-ban olvashatjuk. A következő képen, erről is beszéltünk már korábban, ugye a verebek csak rövid távon tudnak repülni, a sasok viszont magasra emelkedve hosszú távon repülnek, több kilométer, több száz, több ezer kilométert képesek megtenni, és ezt úgy tudják tenni, hogy a levegő felhajtó erejét kihasználják. A görögben a pneuma az levegőt és lelket is jelent. A lélek gyümölcse a szeretet, öröm, béke, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ez a Galata 5.22-ben olvasható, és felvetődik a kérdés, hogy lehet-e hűségesnek maradni egy életen át, és erre mondjuk azt, hogy emberi erővel lehetetlen, de kapunk hozzá segítséget, és ez a Szentlélek, úgyhogy hogy igenis támaszkodnunk kell rá, hogy hosszú távon magasan tudjunk repülni. Ugye az alapszükségletekről beszélt Imre, az evésről, a biztonságról, és társas alapszükségletünk is a biztonság, az elfogadottság, a jelentőség, hogy fontos vagyok valaki számára. Ezt mindig hangsúlyoznunk kell a párunk felé, meg én is elvárom, hogy ő is biztosítson arról, hogy fontos vagyok neki. A szeretetközlés tartalma az, hogy elfogadlak, fontos vagy számomra. Annak ellenére, hogy egymásnak sokszor szenvedést okozunk, és a hűség nehéz, csak a hűséges társkapcsolatnak van értelme. Tehát fontos, hogy keressük a társunkban fellelhető minden szépet és jót, és ezt mondjuk el neki, és akkor várhatunk viszont szeretetet is.
Na most ugye a hűség egy fenyegető vírusok, tehát hogy a szervezet is ugye megtámadják a vírusok, megbetegítik, és hát a vírusok ellen ugye elég nehéz védekezni, úgyhogy súlyos esetben a vírusfertőzésnek nagyon komoly következményei lehetnek. Ugyanúgy a hűséget is, leginkább fenyegető vírusokat soroltam fel, így a vírusok persze idézőjelben, ezek ilyen lelki hatások, inkább behatások. Az önzés ugye az áll legelső helyen, tehát amikor gyakorlatilag a másik által akarom az én saját szükségleteimet kielégíteni. Tehát a másikat használni akarom azért, hogy én jól érezzem magam, illetőleg, hogy az én érzéseim, vágyaim kielégüljenek. A bizalmatlanság az előbb, hogy volt róla szó, tehát hogyha nem jön létre az emberben, nem alakul ki már az ősbizalom időszakában, akkor sokkal nagyon nehezebben tudunk a másikban megbízni. És ebből aztán rengeteg probléma adódik, a felesleges gyanakvás, féltékenység, ezek szokták aláásni és kikezdeni a hűséget. Aztán az unalom, erről egyszer még a kezdetekben beszélgettünk, hogy elszürkülhetnek a kapcsolatok, hogyha nincs ami, a kezdeti lendület ugye az ugye egy darabig kitart, tehát a szerelem és az egymást iránt érzett testi vágy, de utána, hogyha nincsen egy közös erkölcsi és lelki érték, és nem kommunikálják ezt állandóan egymás felé, nem egyeztetik a lelki értékeket, különböző irányba fejlődnek, akkor tulajdonképpen eltávolodnak egymástól. Ezt is úgy szokták mondani, hogy a házasság, hát azért romlott meg a házasság, mert eltávolodtunk egymást. Ezt jól kifejezi ez a magyar nyelv, az, hogy ha eltávolodnak egymásról, akkor keletkezik közöttük egy hézag, egy rés, és oda mindig betör valami vagy valaki. És akkor már ugye a hűségnek hát gyakorlatilag megsérül, megbetegszik. És akkor eltérő értékek és célok, ugye erről is volt szó, és a kielégítetlen szükségletek, ahogy mondtuk, hogy egymásnak a szükségleteit kell a házastársaknak kielégíteniük, és arra kell törekedniük, hogy a szeretetben menjen végbe. Na most a csábítás is a hűséget fenyegető vírus, és többféle csábítás van, a leggyakoribb a szexuális csábítás, mikor egy szép más nemű lép be ebbe a hézakba, amitől az előbb beszélgettünk, hogy eltávolodtak egymástól, de lehet érzelmi csábítás is, amikor elsősorban arról van szó, hogy valaki jobban megérti, jobban kielégíti az érzelmi szükségleteit, mint a házastársa, és sajnos van egzisztenciális jellegű csábítás is, amikor hát az fenyegeti a hűséget, hogy valahonnan egy másik embertől többet kaphat anyagiakban, többet kaphat karrierben, ebben, abban. Na most a férfiaknak és a nőknek a csapdája egy picit különbözik egymástól, tehát a csapda a férfiaknak, hogyha egy más nemű személy, egy hölgy felnéz rá és sokra tartja, ugye? Tehát az a jó, hogyha a felesége néz rá fel és ő tartja sokra, hogyha ezt otthon nem kapja meg, vagy vagy valami egyéb ok miatt eltávolodnak, akkor lép be ez a csapda. A nőknek meg az, hogy kedves, gyengéd, figyelmes hozzám, de nem a férjem, hanem valaki más. Ez egyébként önmagában az, hogy kedves, gyengéd, figyelmes, ez nem baj. Tehát a munkahelyen, vagy akárhogy így is kell egymással viselkedni, csak hogyha valakinek kielégítetlenek az otthoni szükségletei, akkor ez számára jelenthet egy csábítást. Hogy lehet védekezni a hűséget támadó vírusok ellen? Ugye a vírusok ellen manapság is elég nehéz védekezni, olyan értelemben, hogy vírusölő gyógyszer nem sok van, ezért inkább a szervezetnek az immunrendszerét célszerű erősíteni, azért van az a sok narancs, erősítsük a lelki immunrendszerünket, és akkor itt van a lényeg, amiért tulajdonképpen ezeket az előadásokat tartjuk is, hogy a házasságot nem elég megkötni, hanem gondozni is kell. Tehát magától nem működik. Éppen azon így elgondolkoztam, hogy valaki mondjuk venne egy telket, ugye? Bejegyzik a telekkönyvbe, az övi a telek, van róla papírja, és akkor már nem kell csinálni semmit. Hát dehogy nem. Akkor is ugye a telket előbb-utóbb felveri a gazd, aztán jön a földhivatal, hogy mit tudom, micsoda, azt jól megbünteti. Az fog történni. Ugye tehát gyakorlatilag az embernek be kell látni azt, hogy a házasságot is gondozni kell, oda kell egymásra figyelni, legyen időtök egymásra. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy de nem az idő legyen, amikor együtt bámuljuk a tévét a fél kómába, hanem minőségi idő, amikor úgy, mint amikor együtt jártunk, hogy így mondjam, az udvarlás időszakában, amikor érdekes volt a másik, amikor nem győztünk eleget beszélgetni, és kerestük az időt, minden időt igyekeztünk kihasználni együtt. Aztán gyakoroljátok az empátiát, hogy az empátiát a belegyekvő szeretet, tehát az, hogy a másik helyébe tudom képzelni magamat, és nem csak úgy képzelni, hanem szinte bele helyezni, hogy mit érezhet, mit gondolhat a másik, mi lehet vele. Ez egy nagyon fontos képesség, és ennek ez elég nehezen alakul ki, de törekedni kell rá, hogy ezt megszerezzük, ezt a képességet, és gyakoroljuk is. És tanuljátok meg egymás szeretet nyelvét, ugye erről volt külön előadás, a szeretet nyelvét között, hogy melyik a másiknak az elsődleges szeretet nyelve, és azon kell vele kommunikálni. Természetesen minden szeretet nyelv, mind az összeretet nyelvet, ugye különösen a minőségi időt kell alkalmazni, de meg kell keresnünk a speciális szeretet nyelvét a társunknak.
Hagy mondjam el, hogy amikor egy meghívót küldtem osztálytársaimnak, akkor egy férj így reagált az én meghívómra, vagy a meghívónkra, interneten küldtük el, hogy ha már a házasságot gondozni kell, megette a fene. Na most én felháborodtam, mert előtte nem régen beszélgettünk, és arról, hogy az autónak milyen téli gumit kell szerezni, milyen szerelőhöz kell vinni, hogyan kell felszereltetni. Fél óráig beszélt nekem, nem értek hozzá, de ő meg akar győzni erről, de hogy a házasságot gondozni kell, akkor azt már megette a fene. Szóval vegyük tudomásul, hogy gondozni kell.
Na, igen, azért is eszi meg sokszor a fene, mert nem gondozza. Na most a Biblia tanácsai a hűtlenség megelőzésére. Na most a Bibliát, ugye mondtuk, hogy Biblia házasságodás folytatunk, a Bibliát mi annak tartjuk az életkönyvének, mert minden fontos dolog igazából megvan írva, ami az élet ahhoz kell, hogy az Isten akarata, szándéka szerinti életvitelt tudjuk folytatni. Úgyhogy ez olyan, mint egy használati utasítás, mint egy kézikönyv az élethez. Isten maga alkotott bennünket, ő teremtette a világot, ő tudja, hogy mi nekünk a legjobb. Nem azért írta ezeket elő, mert hogy bosszantani akar bennünket vele, hogy ez úgyis elég nehéz az életetek, akkor még beleteszek jó néhány csavart, meg blikfangot, hogy még nehezebb legyen. Szó nincs róla. Az ember, hogyha nem olvassa el a használati utasítást, és azt szerint bánik a készülékkel, akkor két dolog lehet, vagy az, hogy elrontja, vagy hogyha ugye nem is rontja el, valahogy működik az a készülék, de nem tud bele minden funkciót kihozni, ami bele van abba építve, mivel hogy hát nem ismeri, mert csak azt a tervező ismerés, ő írta meg. Na most ez csak egy kis előbocsátás, tehát erre is a tanácsot a Biblia, csak persze össze kell szedegetni többféle helyről. Az egyik a tisztességes nézés. Tehát sokszor probléma az, hogy mondjuk egy férfi sétál a feleségével, megjelenik egy csinos nő, a férfi megnézi. Ugye? Na most a feleségét ez esetleg bosszanthatja, és ettől függ, hogy, hogyan nézi meg, attól függ ugye természetesen. Mert lehet tisztességesen megnézni valakit, meg tisztességtelen. Tisztességes nézés az, hogy látom, hogy ez egy csinos fiatal nő, elegáns, meg mit tudom én, és ezt megállt, és ennyiben hagyom a dolgot, ugye? Na most lehet tisztességtelen nézni, amikor igyekszik az ember stírölni, hogy így mondjam, vagy nem tudom, hogy mondják most manapság, és elindul közben a fantáziája is. És akkor Jézusnak a mondását idézném, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele szívében. Tehát a kívánságról van szó, amikor beindul, és az asszonnyal kapcsolatban. Na most elmondanék egy történetet, ami két ilyen tanító vagy szerzetes ment egyszer egymás mellett, két férfi, akik természetesen egy nőtlenségi fogadalmat tettek, és törekedtek a tiszta életre, és hát nagyon egy ilyen patakhoz értek, és ott volt egy asszonyka, aki nem tudta patakon átmenni, a tipeget szerencsétlen a patak partján, hogy az egyik szerzetes az rá se nézett, ment át a patakon, a másik pedig fogta, az ölébe vette és átvitte. Letette, mentek tovább. A másik szerzetes csak dühöngött és jött, hogy micsoda szerzetes vagy te, hát te azt a nőt, hát karjaiba vetted és átvitted a patakot, hogy így meg úgy. És akkor egy darabig hallgatta a társ, hogy azt mondja, hogy én azt a nőt már régen letettem, de te még mindig cipel. Ugye, tehát így ez a különbség a tisztesség és meg a tisztességtelen nézés között. És ugye a tisztességtelen nézés vezet a tisztátalan gondolatokhoz és a fantáziáláshoz, amit hát el kell kerülni. Ez szintén az Úr Jézus mondta, hogy szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Tehát gyakorlatilag nem akkor történik meg a bűncselekmény, amikor azt végrehajtják, hanem már jóval előbb a gondolatokban. Éppen most hallottam ezt a Szita Bence, ugye biztos hallottam, hogy most a másodfokon ugye most tárgyalja. Az a nő is nem akkor ölte meg gyakorlatilag ezt a gyereket, amikor ténylegesen végrehajtották ezt a szörnyű tettet, hanem már gondolatban, amikor elkezdett ezzel foglalkozni, ugye, hogy neki útjában van, hogy legjobb lenne, hogyha nem élne, és akkor indult már el ez az egész folyamat. Tehát maga Luther Márton mondta egy helyen, hogy azt nem akadályozhatja meg az ember, hogy a madarak átrepüljenek a feje fölött, de azt, hogy a fészket rakjanak a fején, azt viszont megakadályozhatja. Tehát nyilván mindenkinek lehetnek rossz gondolatai, de ezt azonnal nyakon kell csípni, és ki kell dobni a rossz gondolatokat, mert hogyha ebből megindul, ugyanez a hűséggel, a hűtlenséggel kapcsolatban is, ha megindulnak ezek a szexuális fantáziák, abból jó biztosan nem lesz, mert akkor keresni fogja az alkalmat, és esetleg az ördög meg résen van, és fog is alkalmat teremteni. Ne alakíts ki szoros érzelmi kapcsolatot más neművel. Ez is egy nagyon érdekes, és nagy csapda, tehát ez, amit mondom, hogy nem csak szexuális hűtlenség van, hanem lelki hűtlenség is van. Ugye nem szabad azt csinálni, hogy valaki mitől munkahelyén panaszkodik a férjére, vagy fordítva a feleségére. Előfordulhat, hogy lesz ott egy más nemű, nagyon megértő, kedves nőszemély, vagy úriember, ugye? És akkor először csak egy ilyen lelki beszélgetés lesz belőle, ami aztán ki tudja, hogy hova fog vezetni. Ugye, tehát erre mindenképpen nagyon kell vigyázni. Itt a példabeszéd, az idézet, szimmér csepeg más asszonyának hajkáról, de végén keserű lesz, mint az üröm. És mondjuk ilyen lelki gondozók, meg tanácsadók is néha beleesetnek ebbe a csapdába, csak ugye őket felkérjük a képzésük során, őket erre az indulatátvitel, viszont indulatátvitel jelenségére felkészítik, úgyhogy nem is annyira ők szoktak ebbe sérülni, hanem a páciens, aki azt hiszi, hogy miután a lelki dolgait, belsőséges hát gondolatait elmondja egy más nemű tanácsadónak, ugye, és akkor azt hiszi, hogy ezáltal bele is szeret, és hogy ezt viszonozni fogják, ezt a szerelem érzést. Egy jó példa, hogy a József Attila és a pszichiáter nője, a Gyömrő Edit közötti kapcsolat, amiben hát József Attila majdnem hát belezakkant, ugye, mert a Gyömrő Edit ugye nem gondolta ezt, hogy ebből ez lesz, és nagyon nehezen tudott ebből a helyzetből ugye kiszabadulni. Tehát erre is vigyázni kell, és itt a fő tanács, hogy éljük meg otthon az érzéseinket. Példabeszédek 5-15, hogy a magad kutyából igyál vizet, ami azt jelenti, hogy otthon legyünk egymás számára férfiak és nők. Nagyon rossz dolog az, mikor egy házas pár, már bocsánat, ha valaki tényleg így van, jó, nem olyan nagyon rossz, de mindegy, nem jó dolog, hogy apának meg anyának szólítja egymást. Tehát az, hogy apukám vagy anyukám, vagy sokszor hallottam ilyet. Ez mindenki azt jelenti, hogy már nem a feleségének, a szerelmének, a társának tartja, hanem csak a gyerekei anyjának is viszont, ugye? Úgyhogy ez csak egy kis árulkodó dolog, de amennyire lehet érdemes elkerülni. Az interneten olvastam egy, nem tudom, hogy kitette fel, de én lementettem, mert nagyon jó, és megkérem Mártát, hogy olvassa fel.
Történhet bármi a világban. Lehet kitűnő munkánk, jól fizető állásunk, bejárhatjuk a világot, elérhetjük a csillagokat, de mégis életünket a másikhoz, a párunkhoz fűződő viszonyunk határozza meg. Körülötte forog a világ, a gondolataink, bármit teszünk. Nő és férfi viszonya határozza meg a világot, ez mozgatja, s viszi tovább. A másik mindig benne van a kávéban, a finom ebédben, vagy éppen az odaégett vacsorában. Egy könyvben, a déli harangszóban, egy illatban, egy szépre sikerült gondolatban, mindenben. Ha nehéz a munka, ha sikeres vagy, ha rossz napod van, ha ragyog rád a napfény, mind csak miatta van. A másik miatt, a nő miatt, a férfi miatt, bármit teszel, ott van mindenben, s ennek így kell lennie, mert nő férfi nélkül, férfi nő nélkül nem teljes, csak együtt, csak ketten. A képen egy szakadékot látunk, és fölötte a lavírozó embert, és fontos tudnunk azt, hogy a házasságban is nagyon sok mély völgy van, és van, aki felemeljen, ha mi a lavírozás miatt leesnénk. Az egymás iránti bizalom és hűség kezdete és alapja, bizalom és hűség az Úrhoz. A kérdésünk az, hogy vajon bízol-e Krisztusban, hogy átvisz a bűn szakadéka fölött a halálból az életbe, és hűséges maradhatsz.
Hát igen, hogy bízunk-e valamennyien. Köszönjük akkor, hogy meghallgattatok bennünket. A következő előadásunk téma az, hogy boldoggá tesz-e a házasság, úgyhogy majd szeretettel várunk benneteket.
Február 14-én.